Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelőre készülve keressük ki és énekeljük 329. számú dicséretünk második versét. 329. számú énekünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom, amelyben ezt megparancsolta. És hozzájuk menvén Jézus, szól a nékik mondvám. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak, és a Szent Léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Ámen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy hangos szóval és lelki ismeretesen feleljetek ezekre. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén Anyaszent Egyháznak? Ha igen, felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt, a konfirmációban. Ha igen, felejétek, ígérjük. De gyertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Most hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük néked ezt a kisgyermeket, ezt a drága életet, akit te ajándékba adtál az övéinek. Könyörgünk most útjáért. Azért, hogy ebben a világban, ahol élnie kell, ahol szinte minden a te gondolataid, szereteted ellen munkál, mégis a te gyermeketként akarjon majd élni. Neked mutatjuk be, eléd hoztuk, a te irgalmas, átszegezett kezeidbe ajánljuk most őt. Kérjük, fogadd őt, kedvesem, és kérjünk, hogy nyugodjon meg rajta a te áldásod, pecsételd el magadnak. Kérjünk, áld és szenteld meg, amit most cselekszünk, a te parancsodra, a te nevedbe, és a te szent nevedért. Ámen. Mi a kicsi keresztneve? Viktória, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Áldjon meg téged az Úr, hogy fölnövekedj szüleid örömére, Anya Szentegyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Ámen. Tessenek helyet foglalni. A gyülekezet is foglaljó helyet, és 479. számú dicséretünket énekeljük. A 479. számú énekünket mind a négy versével. A 479. számú énekünk első verse így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium második részéből, a 42. verssel kezdődő és az 52. verssel bezáródó igeszakaszból. Tekintettel arra, hogy ez egy hosszabb igeszakasz, ülve hallgassuk Isten igéjét. És mikor Jézus 12 esztendős lett, fölmentek Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint. És mikor elteltek a napok, mikor ők visszatértek, a gyermek Jézus visszamaradt Jeruzsálembe, és nem vették észre sem József, sem az ő anyja, hanem azt gondolván, hogy az úti társaságban van, egy napi járóföldet mentek, és aztán keresték őt a rokonok és az ismerősök között. És mikor nem találták őt, visszamentek Jeruzsálembe, hogy megkeressék. És történt, hogy harmadnapra megtalálták Jézust a templomban, a doktorok között ülve, amint őket hallgatta, és kérdezgette. És mindnyájan, akik őt hallgatták, elálmélkodtak az ő értelmén és az ő feleletein. És meglátván őt, elcsodálkoztak, és mondanék ki az ő anyja: Fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ímé atyád és én nagy bánattal kerestünk téged. Ő pedig ezt mondta nekik: Mi dolog, hogy engem kerestetek? Avagy nem tudjátok-e, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én atyámnak dolgai? De ők nem értették ezt a beszédet, amit nékik Jézus szólt. És aláment velük, és ment Názáretbe, és engedelmes volt nékik. És az ő anyja szívében tartotta mind ezeket a dolgokat. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben és testének állapotában, és az Isten és az emberek előtt való kedvességben. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Így. Szerető mennyei édesatyánk, annyi megkopott szó van már a szánkba, hogy belekérgesedik a lelkünk. És ha te nem jössz segítségül nékünk, hogy kimozdíts üres járatos lelki unalmainkból, mi lesz velünk? Megvalljuk bűnbánattal, hogy keserűségeink még ezeknek is felette vannak, és sokszor elborítanak, és meghatározzák napjainkat, emberi kapcsolatainkat, és azt is, hogy hogyan fordulunk feléd, vagy hogyan nem tesszük azt. Engedd látni mégis bűnvak homályos szemünknek, hogy te szeretsz, és gondunkat viseled. Engedd látnunk, hogy te adod a nap melegét, te adod az érett gyümölcs jó ízét, hogy gyermekeink, unokáink, szeretteink mosolya a te ajándékod. hogy erőnk és értelmünk tőled van, hogy tiéd terített asztalunk, és tiéd a pénztárcánk is, minden, és mi magunk is. Köszönjük, hogy bajaink, veszteségeink, öregségünk reménysugarait, azt is te adod. Most is szólj hozzánk, taníts, tanácsolj, vezess irgalmasan a Krisztus Jézusért. Amen. Az ige meghallására készülve 172. számú dicséretünket énekeljük. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Új Szövetségből, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium második részéből, az előbb már olvasott ige szakasznak egyetlen egy ige versét, újólag ez a 42. És mikor 12 esztendős lett Jézus, fölmentek Jeruzsálembe, az ünnep szokása szerint. Foglaljunk helyet. Mai Isten tiszteletünk tulajdonképpen folytatása lesz a múlt vasárnap elhangzott igének és ige magyarázatnak. Az elmúlt vasárnap Jézusnak a gyermekekkel való kapcsolatáról szólt Isten igéje és az ige hirdetés is. Sokan úgy gondolják, hogy ez nem egy fontos dolog. Jézusnak igazán a felnőttekkel volt dolga. Nem tartozik a gyermekekre, az Isten országának, amiről Jézus mindig beszélt, az ügye. De hát mi is ez az Isten országa? Ez nem más, mint hogy Isten csodálatos világából erőket kaphat az ember a maga földi élete nyomorúságai, terhei és örömei között. Amikor a Biblia Isten országáról beszél, egy különleges világ, különleges lehetőségéről beszél, egy valóságos és működő világ lehetőségéről. És Jézus arról tanít bennünket, hogy a gyermekeknek is szükségük van, hogy ezzel a csodálatos világgal valamiképpen összekapcsolódjon az életük. Az Isten országa mindenkinek felkínált lehetőség. Aztán vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk. Vagy élünk vele, vagy kisöpörjük magunkból. De az Isten országa, vagyis Isten erői, Isten beszéde, az Isten hatalmával való összekapcsolódás a gyermekeknek is felkínált lehetőség. És nagy szükségük van rá, ahogy nekünk is nagy szükségünk van, hogy erőket kapjunk Istentől, tanácsokat kapjunk, segítséget kapjunk, hogy ne az okos buta fejünk után menjünk. A gyermekeknek legalább ilyen nagy szükségük van Isten országára. Vagyis, hogy Isten erői valamiképpen segítsék őket. Különösen is kihangsúlyoztam a halálfélelmet. Döbbenetes felméréseket lehet olvasni erről gyermekekkel foglalkoztatóktól. De minden szülő is emlékezhet rá, hogy találkozott ezzel. És mindenki emlékezhet a maga életére nézve is gyermekkorából, hogy találkozott vele. Hányszor jutott eszébe a halál, és ugye senki nem tudott tanácsot adni. Majd eljön a reggel, mondjuk mi buta szülők, majd elfelejtett kicsim, nem felejti el. Akkor se, ha eljön a reggel. És miközben a gyermekből növekszik felfelé, rengeteg problémája van. Belekezd süllyedni bűnökbe, és hiába mondják az okos felnőttek, hogy bűn nincs, fiam. A lelke tudja, érzi, és ott van rajta. És nincs, aki segítsen neki. És aztán átéli, hogy apu és anyu marják egymást, vagy ütik. Aztán elválnak, és belepusztul a kis lelke. Vajon ki segít neki? Igenis, Isten országára a gyermeknek is nagy szüksége van. Ezért mondta Jézus, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlük, őket tőlem. És ha úgy nem fogadjátok Isten országát, ti felnőttek, mint egy gyermek, akkor semmiképpen nem mentek be oda, mondta Jézus. Aztán átölelte a gyermekeket, és megáldotta. Csodálatos volt Jézus kapcsolata, viszonya a gyermekekkel. Múlt vasárnap elmondtam számtalan példát, hogy ez mennyire így volt. Aztán beszélt arról Jézus, hogy ahhoz, hogy ilyen lelke legyen egy felnőttnek, olyan bizalommal fogadja az Isten országáról való bizonyságtétel, hogy olyan bátran, őszinte gyermeki hittel nyújtsa ki a kezét Isten felé, nem okoskodva, hogy ő majd eldönti, hogy van-e Isten. Ó, Istenem, a véges eszű ember! Majd én eldöntöm. Azt mondta Jézus, ha olyan nem leszel, mint egy gyermek, és nem úgy fogadod. És ez csak egyféleképpen történhet meg az emberrel, hogy egyszer úgy fogadja, mint egy gyermek. Ha megtér, ezt mondta Jézus, ha meg nem tértek, valaminek történni kell velünk és bennünk, hogy egyszer olyan lélekkel fogadjuk az Isten országáról való bizonyságtételt, a Bibliát, az igét, Isten beszédét, mint hogy egy gyermek fogadja, amit az apja mond neki, hogy hiszi, amit az édesanyja mond neki, hogy hiszi, hogy bízik benne, ha olyanok nem lesztek, mondta Jézus. És mindenről annak kapcsán kezdtünk beszélgetni, és ezt fogjuk majd most folytatni, hogy elindult az ezévi új tanév, és azon belül is a hitoktatás lehetősége, és bátorítottam, és bátorítom a testvéreimet, a gyermekeiket, unokájaikat, irassák be hitoktatásra. Ma innen szeretnék tovább lépni. A 12 éves Jézus a templomban ezt a címet viseli a Bibliában, ez a fejezet. Erről, ennek az üzeneteiről kívánok beszélni, tovább gondolva és folytatva mindazt, amit az elmúlt héten elmondtam, és ma röviden összefoglaltam. Azt olvastuk, hogy Jézust, a 12 éves Jézust felvitték a szülei a jeruzsálemi templomba. Nyilván maga az is egy gyönyörű dolog, hogy a szülők tudják, hogy a gyereküket templomba kell vinni. Nem játszóházba, nem kidobni az utcára, nem a tévé elé lökni, vagy a videó elé. Templomba kell vinni. Tudták. És vitték is. Kedves testvérek, Jeruzsálemben csak egy templom volt, és tulajdonképpen Izraelben is csak egy templom volt. Egyetlen egy templom, nem is lehetett több. Ugyanakkor minden településen volt zsinagóga. Óriási különbség van az egy jeruzsálemi templom és a minden községben lévő zsinagógák között. Az ugyanis, hogy a jeruzsálemi templom, mint egyetlen templom, az a hely volt, ahol bármilyen áldozatot be lehetett mutatni, amit be kellett mutatni. Emlékezzetek rá, hogy 8. napon a jeruzsálemi templomba viszik Názáretből Jézust. Pedig Názáretben van zsinagóga. És fölviszik a jeruzsálemi templomba. Aztán a keresztelése alkalmával a szülei áldozatot hoznak. Egy pár gerlicét áldoznak. Azt nem lehetett a názáreti otthoni zsinagógába. Az egyetlen templom Jeruzsálemben volt. A zsinagógai istentiszteleteken pedig imádság folyt és igeolvasás. Az íge a Biblia tanulmányozása. Az egy templomba az áldozatok bemutatása. Miért is vitték József és Mária a 12 esztendős Jézust a jeruzsálemi templomba? Ez azért érdekes, mert Jézus gyermekkoráról nagyon keveset tudunk. Pont annyit, amennyit a Biblia megír. Azonban gyermekkorának és kezdő ifjúsági korának ezt az eseményét, hogy 12 évesen a szülei elvitték a templomba, feljegyzi, és nyilvánvaló módon nem véletlenül feljegyzi az evangélium. Testvérek, azért, mert amit mi konfirmációnak nevezünk, vagy a római katolikus testvéreink bérmálkozásnak neveznek, az ugyanúgy megtörtént Izraelben is, 12 éves korban. Azért viszik föl Jézust, mert konfirmált. És a konfirmált ifjút be kellett vinni a jeruzsálemi egyetlen templomba. Ott tulajdonképpen volt még egy záróvizsga. Elő kellett állnia, kezébe kellett vennie a templomba lévő gyülekezet előtt a szentírást, és abból fel kellett olvasnia. Ahhoz, hogy egy gyermek idáig eljusson, ahhoz 5 éves korától komoly tanításon ment keresztül. Meg kellett tanulnia a Biblia nyelvét, olvasni, és azon a nyelven, a Biblia nyelvén meg kellett tanulnia írni. Meg kellett tanulnia a hitvallást. Ó, hány római katolikus, református, evangélikus atyánk fia van, aki nem tudja a hitvallást. A mi atyánkot sem. Pótolható. Azért kellett megtanulnia, és a konfirmációra tudnia kellett, mert azt vallották, hogyha egy gyermek gyermekkorban meghal, vagy egy felnőtt a halálra készül, ha elkezdi mondani a hitvallást, azzal az ajkán áll az élő Isten az örök bíró elé, és Isten kedvesen fogja fogadni. Jaj, aki még egy könyörgő imád sem tud elnyöszörögni nyomorúságában. Jaj, drága szülők, ha semmit nem tanítottunk meg a gyerekeinknek, és azt se engedtük, hogy tanulják. Ezért mondja Jézus, hogy engedjétek legalább hozzám őket. Amikor valaki ezt a konfirmációt elvégezte, attól kezdve népe és egyháza felnőtt tagja lett. Ahogy mi is ezt mondjuk minden konfirmáltnak, amikor lekonfirmálunk egy gyermeket, egyháza felnőtt, önálló tagja lett. Ne nézzétek le a gyermekeket. Bizony azok felnőtt, önálló tagok lettek. Jézus korában is. Jézusnak ez a nevelése egy nagyon különös neveltetési program egyik része volt. Az utolsó vers, amit felolvastam az előbb, a hosszú igeszakasz végén, elmondja, hogy hogyan nevelték a gyermekeket. Négy dolgot emelnek ki a nevelésből. Mind a négynél az a szó van előtte, hogy gyarapodott. Vagyis az élet, benne a szellemi, lelki élet természetes része, hogy gyarapodni kell. Nem megállni, tudatlanul, képzetlenül, hanem gyarapodni kell. Gyarapodni. Nem az értelmetlen filmek ismeretébe, nem a mocskos beszéd mélységeibe, nem az erőszakba, nem a buta dolgokba, hanem azzal kezdődik, hogy Jézus gyarapodott bölcsességben. Bölcsességben. Tanult, képezte magát, tanult, aztán gyarapodott testének állapotában, ez az edzettségét jelentette. És gondoljátok el, milyen fontos volt ez, mert eljött az idő, amikor Jézusnak rendkívüli testi nyomorúságokon kellett keresztül mennie. Amikor majd korbácsolják, köpködik, gyalázzák, amikor éhezik és böjtöl, gyarapodott testének állapotában, gyarapodott, ahogy olvassuk tovább, az Isten előtti kedvességben. Ez volt a hit. Jézus ismerte a Bibliát, ó, de sokszor idézi később, úgyhogy nincs a kezében. De tudja, ismeri. A legtöbb keresztény ember 5 bibliai igét se tud a 33 ezerből. 5-öt se. Büszkén mondják emberek magukat, hogy én keresztény vagyok, de valószínűleg pontosan egyetlen egy bibliai igét se tudna elmondani. Milyen kereszténység ez? Hazugság nem kereszténység. Önbecsapás nem kereszténység. Gyarapodott az Isten előtt való kedvességben, a hitben, olvasta a szentíratokat, ismerte őket. Tegyük kedvessé a gyermekeinket Isten előtt. És gyarapodott emberek előtti kedvességben. Ez pedig az emberekkel való kapcsolatát jelentette, az emberekkel való társadalmi érintkezését jelentette. Ami nem rövid, makogó szavakból állt, ahogy ma általában beszélnek emberek egymással. Ja, hogyne, na! Két rendesen megszerkesztett, a magyar nyelv szabályai szerint összeállított mondatot a legtöbb magyar felnőtt képtelen elmondani. És egyre inkább a gyerekeink is, mert nem olvasnak semmit. Kétségbejtő. Gyarapodott Jézus. Ennek része volt a hitbeli dolgok komolyan vétele, és erről szeretnék még valamit mondani, testvérek. A hit dolgainak megismerése és megélése mindenütt végzetesen és tragikusan hiányzik, ahol elmaradt, és ahol elmarad, végzetesen hiányzik. Ahol az Isten nagyságos dolgait, az Isten tanácsait, az Isten beszédét nem ismerik meg az emberek, és ezért nem is gyakorolják, ott baj van a társadalommal, ott egészen biztosan baj van a családdal, és drámaian nagy baj van a házassággal. Abszolút természetesen következik be. Ahol hiányzik a hit dolgainak megismerése és megélése, ott hiánnyal él az ember. És a hiánynak, a vákumnak az a törvénye, hogy vonz. Ahol Isten dolgainak kéne lenni segítségül, abba az űrbe bevonz az űr szabályai szerint valami mást. Annál sokkal kevesebbet, mint amit Isten jelenléte jelenthetne. Pár napja Erzsébeten nagyon vertek egy 53 éves férfit. Egy hétig nem írt róla senki. A múlt héten, talán pénteken jelent meg, vagy csütörtökön, a Magyar Nemzet címoldalán. Itt köztünk. Már az is drámai és tragikus, hogy agyon lehet valakit este 7 órakor verni kint az utcán. De az, amit róla még írtak, az az volt, hogy ennek az agyonvert embernek a testén nem volt egyetlen ütésnyom se. Mind a fején volt. A testén egy se. A fején. Addig rúgta valaki, mert rámert szólni. Erre a félrészeg emberre, amíg agyon rugdosta, vigyázva, csak a fején. Nem hiányzik valami? Tegnap immár másodszor a Magyar Nemzetben egy teljes oldalon megjelent azoknak a név szerinti listája és összege, akik egyetlen cégnél, a BKV-nál olyan pénzekhez jutottak, amelyek orcapirítóak minden tisztességes, jóérzésű magyar ember előtt. Egy pár éve elkezdtek bennünket megtanítani egy aljas fogalomra, amelyik így szól: erkölcstelen, de jogszerű. Etikátlan, hogy szebben mondják, de jogszerű. Vagyis, ha a törvény kiátszható, és annak eredményeképpen erkölcstelen dolgot követhetek el, kit érdekel? Aztán megtanították nekünk azt a kifejezést is, hogy megélhetési bűnözés. Fogad el, amit velem is megcsináltak az elmúlt időben kétszer is itt a lelkészlakásban. Hogy átmásznak a kertkapun, be a kapun, be a hátsó ajtón, lopni világos nappal. Vegyem tudomásul, hogy ez megélhetési bűnöző. Esetleg értsem meg, esetleg értsek vele egyet, esetleg sajnáljam is szegényt. És most az új átmeneti kormány azon töri a fejét, a múlt héten olvashattátok, hogy az iskolai hitoktatást megszünteti. Mi lesz ebből? Ha az a kevés se juthat el a jelen és a jövő ifjúsága felé, amit az egyházak legalább a hitoktatás címszó alatt bevihetnek az iskolába, mi lesz ebből? mi lesz ebből? Ki fogja tanítani a gyerekeket, hogy ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, ne hazudj? Mert egy olyan világba fognak felnőni, ahol pont az ellenkezőjét látják és hallják. Lopj, de ne vegyék észre. Mi lesz ebből? Eldurvul és elvadul az élet. Egy társadalom erkölcsi, kulturális, gazdasági állapota döntően összefügg azzal, hogy a társadalom tagjai hitben nevelkedhetnek-e, hogy megismerhetik-e Isten országának a szabályait, vagy nem. Gettósodni fogunk. Félve fogunk kilépni az utcára. Ki fog buszt vezetni, ha világos nappal le lehet ütni a buszsofőrt? Ki megy el rendőrnek, ha le lehet lőni? Ki lesz pedagógus, ha meg lehet verni? És ki tesz ellene? Ki szól ellene? Legfeljebb arról beszélünk, hogyha valaki 20 000 forint alatt vagy fölött lopott, akkor azt a jegyző intézze, vagy a rendőr. És soha nem arra kérdezünk, hogy miért tartják természetesnek emberek, hogy lopnak. Arról beszélünk, hogy az önvédelem lehetséges-e, vagy nem, és meddig mehetek el abból, hogy megvédjem önmagamat attól, aki bejön ide, meg a családomat. Van-e jogom? Mert neki van. De nekem van-e jogom? Nem beszélünk arról, miközben beszélünk a büntetésről, hogy miért van ez így, és miért növekszik ez. Azért, mert senki, otthon apuka, anyuka, nagypapa, nagymama, az iskolába a pedagógus, senki nem beszél arról, amiről Isten országából jön az üzenet, amitől egy gyermek más lesz. Senki. A 12 éves Jézus azt mondta az édesanyjának, amikor az visszamenve a templomba, ott találta őt és számon kérte, hogy nem tudod, anyám, hogy nekem Isten dolgaival foglalkoznom kell. Bárcsak megérteni minden édesapa és édesanya, minden nagyszülő, és minden gyermek, hogy Isten országának dolgaival foglalkozni kell. És óriási a felelősségünk. És azt mondja Isten igéje, hogy egyszer nékünk, minnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt. Ha hisszük, ha nem. Ha akarjuk, ha nem. Bármi a véleményünk róla, akkor is. Az utolsó üzenet az így hangzik, hogy az egész család ott volt a templomban. Az egész család. Én végtelenül boldog vagyok, amikor sok gyereket beíratnak hittanra az iskolákba, de a szüleiket nem tudjuk idehozni a templomba. Szinte kivétel nélkül így van. Egyikét se. Be van iratva 200-300 gyerek. De a szüleik, bár azt mondják, jó helyre mész, de ők nem mennek jó helyre. Ide nem jönnek. Egyik se. Nagy öröm számomra, hogy ebbe a templomba mindig van 80-100 fiatal. De nincsen itt. Itt a szüleik. Se apuka, se anyuka. És még az a jobbik eset, ha nem tiltják a gyermeküknek. Hogyha nem tiltják. De nincsenek itt. És hányszor van fordítva, hogy itt van édesapa és édesanya, de a gyermeke semmiképpen nem jön ide. Mert amit otthon lát apukától, meg anyukától, azt ne akarják a templomozással megszépíteni. Mert az egy hazugság. Mégis, hadd bátorítsak mindenkit, a 12 éves Jézus a templomba az édesapjával és az édesanyjával ment. A kereszténység nem férfi vallás, hanem családvallás. Családvallás. Ide együtt vár bennünket az Isten. És én tudom, hogy vannak itt jó néhányan, akik mellett ott ül a feleségük, ott van a gyermekük, itt van a templomban az unokájuk. Milyen irigylésre méltó, boldog emberek. Lehetsz te is az. És azzá is kell lenned. Irigylésre méltó, boldog embernek. Gyertek Isten házába, ezt a házat Jézus féltő szeretettel szerette, és féltő szeretettel szereti, és ide várja az egész családot. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy annyi jót tettél velünk már ebben a templomi csendességben. Jöttünk eléd sírva, mert vesztesek voltunk, és megvigasztaltál. Jöttünk betegen kétségbe esve, halálfélemtől szorongatva, és meggyógyítottál. Jöttünk elrontott házasságunkkal, és vártuk a tanácsodat, és segítettél. Kerestük a saját hangunkat és útunkat, és te szót adtál a szánkba, és utat mutattál nekünk. Bocsáss meg, ha közben eltávolodtunk tőled, ha a szívünk meghidegült. Bocsáss meg, hogyha az akaratunk meggyengült. Könyörülj mindannyiunkon, minden magyar családon, a gyülekezetünkhöz tartozó összes családon, a jelenlévő édesapákon és édesanyákon, nagyapákon és nagyanyákon. Hadd lehessünk gyermekeinknek, unokáinknak azok, akinek te akarsz tudni az ő örömükre és boldogságukra, biztonságukra és jövőjükre. Tudjuk, Urunk, hogy nálad semmi nem késő, amíg tart a ma, és veled mindig újra lehet kezdeni. Áldj meg bennünket családjainkkal együtt, a te nagy nevedért, Urunk. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket. tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem, hogy a vasárnap elhangzó igehirdetések írott formában az iratterjesztésben 50 forintos áron megvásárolhatók. Ezekből az 50 forintokból igyekszünk előállítani évente négyszer a gyülekezet szép, színes, sokoldalas hírmondóját, amelyet aztán mindenkinek ajándékba a kezébe adhatunk. Jövő heti alkalmainkat jelentem, kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra, szerdán este 7-kor énekari próba, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti istentisztelet, csütörtökön este 6 órakor a kisebbik ifjúsági kör, pénteken este 6 órakor a felnőtt ifjúsági kör biblia órája van. Vasárnaponként 10 órakor van az istentisztelet, ugyanekkor gyermek istentiszteletet is tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. 11:30-tól az énekkar próbál. Jelentem a hirdetésekben is, vagy az ige hirdetésemben is jeleztem, hittanbeiratás folyik óvodákban, iskolákban, ahol nem sikerül egy csoportot elindítanunk, ott sem fognak kimaradni a gyermekek, mert azoknak a számára az eddigi gyakorlat szerint is itt a gyülekezetben fogunk hitoktatást végezni. Kedves testvérek, ezen a héten kiküldjük az őszi gyülekezeti körlevelet, készen van, megírtuk. Ebben beszámolót fognak olvasni a testvérek a mögöttünk lévő missziói év eseményeiről, azután a most induló ünnepi fél év tervezett programjairól. Kiemelkedik ezek közül a szeptemberi gyülekezeti evangelizációnk, a missziói évünket ezzel fogjuk indítani. Ez szeptember 21-én hétfőn kezdődik, és 25-én pénteken zárul, este 6 órakor fogunk itt találkozni a templomban. Tehát szeptember 21 hétfőtől esténként 6 órakor, ha az Isten megtart és élünk, akkor ezt az evangelizációt szeretném én végezni. Végül azt is jelzem, hogy minden levélbe behelyeztünk egy csekket is, egy befizetési csekket, az egyházközség csekkét. Nagyon nehéz helyzetben van a gyülekezetünk, tudjuk, hogy a híveink is anyagilag, bizonyára itt mindenki tudja, hogy a gyülekezetek teljesen önállóak, a híveik önkéntes adományaiból élnek, és tartják el, és működtetik a gyülekezetet magyarul, amennyit a testvérek egyházfenntartásra, persejbe és gyülekezeti céladományra adnak, abból gazdálkodik a presbitérium. Abból fizetjük a havonta közüzemi terheinket, amelyik 400 000 forint minden hónapban, és abból fizetjük a gyülekezet 6 alkalmazottját, valamint minden egyebet, épületek felújítását, minden kiadást ebből fedezünk. Mi azt jelenti, hogy nekünk havonta 800 000–1 millió forint összegre szükségünk van. Gondoljátok el, hogy egy vasárnap 50–80 000 forint közt van a persejpénz. Szorozzátok be 4-gyel, és hasonlítsátok össze ahhoz, ami kell. Nem tudunk máshoz fordulni, csak hozzátok. Ezért szeretettel kérünk mindenkit, hogy fogadjátok a levelet, fogadjátok a benne érkezett csekket, és akinek amilyen anyagi lehetősége van, az szerint segítsen. Vannak sokan olyanok, akik megkapják ezt a csekket, és még ebben az esztendőben egyházfenntartói járulékot nem fizettek. Vannak olyanok, akik még soha nem fizettek. Itt ülnek, és nagyon örülünk, hogy itt vannak. Azt akarják, hogy itt folyjon az élet, akkor kérjük, hogy segítsék ezt önkéntes adományaikkal is. Előre is köszönjük. Azt is kérem, hogy ne bántodjon meg az, aki minden hónapban elküldi a fenntartói járulékát, hogy nekem is küldtek. Egységesen küldtünk mindenkinek. És aki tud, kérjük, segítsen. Jegyeseket hirdetek harmadszor, Pap András református vallású nőtlen atyánk fia jegyzette, Horváth Viktória, református vallású hajadont. Házasságuk megáldása 2009. szeptember 19-én, tehát a Reán következő hét szombatján, délután 4 órakor lesz itt a templomban. Szeretettel hívják a fiatalok és a szülők a gyülekezet tagjait is. Isten tiszteletünk végére érkeztünk a himnusz éneklése előtt. 196. számú dicséretünk utolsó két versét énekeljük, a 6. és a 7. verset. A 6. vers így kezdődik: hála légyen te néked, hogy megjelentéd te magadat. Majd a himnuszt.